Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra. Hírek a Szent István Rádióban. Egyik veszprémi szálló lépcsőházában valaki megszúrt egy nőt, majd elmenekült a helyszínről. A rendőrök a forró nyomon indult üldözés során beazonosították a női elkövetőt, és 3 órán belül elfogták. A 34 éves sértett életveszélyes állapotban van, életmentő műtétet hajtottak végre rajta. A késelő ellen emberölés kísérlete miatt folyik eljárás. Több tucat lőszert találtak egy szekrényben a Fonyódi Mátyás Király gimnáziumban, csütörtökön az intézményt egy időre kiürítették, tájékoztatta a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-t. Vajda Eszter beszámolt arról, hogy az eset körülményeit a Fonyódi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya vizsgálja. A gimnázium vezetősége az intézmény Facebook oldalán közölte, olyan eszközöket találtak az iskola épületéhez tartozó egyik raktárhelyiségben, amelyeket az 1970-es és az 1980-as években honvédelmi szakkör keretében használtak az iskola akkori tanulói. A hatóságok intézkedésének ideje alatt a gyermekeket biztonságba helyeztük a város sportcsarnokában, hangsúlyozták, megjegyezve, a gyermekek biztonsága nem volt és nincs is veszélyben. 50 napon belül iható lesz a vezetékes víz, a Parajdi bánya katasztrófa nyomán vízellátási gondokkal küzdő Maros megyei településeken, miután az illetékesek csütörtökön elkezdték a sótalanító berendezések beszerelését, közölte a Román Vízügyi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a Dicsőszentmártoni polgármesteri hivatal már csütörtökön elrendeli a munkálatok elkezdését a Maros megyei kisváros víztisztító állomásánál. A beszerelési munkálatok 50 napig tartanak, ezek befejeztével a térségben ismét iható lesz a vezetékes víz, írta a Facebook bejegyzésében a vízügyi hatóság. A közlemény szerint a napokban a Maros megyei önkormányzat is elrendeli a munkálatok megkezdését Küküllő Széplak és Gyulakuta víztisztító állomásainál, ahol szintén sótalanító berendezéseket szerelnek fel a Kisküküllőn érkező sós víz ihatóvátételéhez. A berendezések ugyanakkor csak rövid távú, ideiglenes megoldást jelentenek a Parajdi sóbánya katasztrófája nyomán sóval szennyezett Kisküküllő mentén lévő települések vízellátására. Az összeomlás szélére kerültek a már egyébként is rendkívül túlterhelt kórházak a gázai övezetben, figyelmeztetett csütörtökön az Exxon közzétett bejegyzésében Tedros Adhanom Ghebreyesus, az egészségügyi világszervezet főigazgatója, aki egyúttal az embertelen körülmények azonnali felszámolására és tűzszünetre szólított fel. Az izraeli hadsereg átfogó művelete közepette a sebesültek és a fogyatékossággal élő emberek nem tudnak biztonságos helyre átköltözni, ami veszélybe sodorja az életüket. Az izraeli evakuációs parancsok következtében az embereknek újra menekülniük kell, traumatizált családok kényszerülnek arra, hogy emberhez méltatlan módon egyre szűkülő területen zsúfolódjanak össze, írta a főigazgató. Ghebreyesus kitért arra is, hogy a kórházak működése az összeomlás szélére került, és az egyre fokozódó erőszak miatt a WHO nem tudja célba juttatni az életmentéshez szükséges szállítmányokat. Az idei augusztus volt az eddigi legszárazabb hónap Európában és a földközi tenger térségében a feljegyzések 2012-es kezdete óta, közölte az Európai Unió asszály megfigyelő intézete friss elemzésében, amelyet a The Brussels Times című angol nyelvű brüsszeli hírportál ismertetett. Az elemzés szerint, amíg tavaly augusztusban Európa és a földközi tenger térségének 36%-át sújtotta a száj, addig idén májusban már 52%-át, augusztusban pedig 53%-át. Ez 23%-kal magasabb, mint a 2012 és 2024 között minden év augusztusában mért 30,1%-os átlag, emelték ki. Idén a tagországok minden hónapban az aszály mértékének új rekordjait jelentették, jegyezték meg. Az elemzésből kiderül, hogy az aszály idén augusztusban Kelet-Európát és a Balkánt sújtotta a leginkább. Bulgária, Koszovó, Szerbia és Észak-Macedónia 90%-os vagy annál magasabb aszályszintről számolt be. Szerbiában a talaj 61%-át a legmagasabb riasztási szintűnek minősítették, emelték ki. Végül a várható időjárásról. Holnap napos időben lesz részünk, csak kevés helyen zavarhatják időnként felhők a napsütést, csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Reggel helyenként párás, ködös lehet az idő, kora reggel 7 és 14, délután 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
A Veszprémi érseki főiskola adott otthont a Budi Mária Magdolna nyomában című konferenciának idén március 24-en, amely az akkor még boldogá avatás előtt álló vértanú életét és lelki örökségét állította középpontba. A rendezvényen egyházi és világi szakértők osztották meg kutatásaik eredményeit Budi Mária Magdolna hitéről, a korszak társadalmi és vallási viszonyairól. Műsorunkban Szakács Péter atya előadását hallják, aki a vértanúság hírében elhunyt munkáslány boldogá avatásának püspöki delegátusa volt, valamint Boldogok a tiszta szívűek címmel könyvet írt Magdi életéről.
Az előadásomnak azt a címet adtam, hogy Bódi Mária Magdolna hívő munkáslány, mert Magdinak a hitéről szeretnék néhány gondolatot mondani. Egy kicsit nehéz volt így gondolni arra, hogy mit adjak elő. Én az elméleti teológiával már nagyon rég foglalkoztam. Inkább lelki gyakorlatokat vagy homiliákat szoktam tartani a Bódi Magdiról. Néha egy-egy újságcikk felkérésre válaszolok. De most gondoltam, hogy mivel ez itt a főiskolán egy ilyen félig tudományos, félig népszerűsítő szándékkal szerveződött ez a konferencia, akkor igyekszem néhány teológiai jellegű gondolatot is hozni, de a végén ennek az lesz a lényege, hogy megismerjük, hogy Magdi milyen módon gyakorolta a hitét, és leginkább az, hogy mi is miben tudnánk hasonló módon követni Magdit, vagyis hogy Krisztushoz minél jobban közeledni, ahogy érsek, hogyha is mondta a bevezetőben. Hát néhány idézetet kerestem ki, maga lesz a vértanúság, ha valaki végigolvassa, de nem kell az egészet végigolvasni. Az első, a második vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúciójában van egy rész, ami általános meghívásunkról beszél, az életszentségről, és igazából minden tanítványa Jézusnak meg van hívva az életszentségre, minden különbségtétel nélkül, és hát ezt elmondhatjuk Bódi Magdiról is, aki egy egyszerű, hat elemit végzett munkáslány volt, de elmondhatjuk bármelyikünkről is. A Bibliából egy részt kerestem ki, Zsidókhoz írt levél 11. fejezete, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, a nem látható dolgok létéről a meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Tehát a hitet elénk élték, itt Ábrahámnak és másoknak a példáját hozza a zsidókhoz írt levél, és hát Magdira is így tekintünk, mint a hit példaképére, igazából így tudnánk összefoglalni az ő életét, hiszen akikre vértanúként vagy hitvalóként tekintünk, ők mind a Istenbe és Jézus Krisztus vetett hitük alapján lettek példaképeink, és igazából a vértanúság vizsgálatánál is az a fő szempont, hogy megállapítsa az egyházi vizsgálat, hogy az illető hitéért és erkölcséért áldozta az életét. Akik háborúnak voltak az áldozatai, őrejük is tisztelettel tekintünk, mint áldozatokra, vagy minden elhunytra tisztelettel tekintünk. Viszont a vértanúknak a tisztelete, ez ennél valamivel többet mond, az, hogy valaki a Krisztusba vetett hitért és Istenért áldozta föl az életét, és ezt vizsgálja igazából az egyházi vizsgálat, hogy ez így történt-e, és ezt mondja ki a végén. Katolikus egyház katekizmusából is egy idézet, ami hivatkozik a Dei Verbumra. Isten végtelen szeretetében barátjaként szólítja meg az embert, hogy befogadja a saját közösségére, és erre a meghívásra adott válasz a hit. Az újszövetségi szentírás a boldogságos Szűz Máriát állítja elénk a hit példájaként. De boldog, aki hit annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Itt megkérdeztem előadás előtt a Balázs atyád, aki biblikus, hogy hát helyese a 8 boldogság mellett ezeket is boldogságoknak nevezni, és azt mondta, hogy igen. Az egyik ugye a Lukács evangélium kezdetén, amikor Mária boldog, mert hit, tehát itt láthatjuk, hogy a hitnek is van egy boldogsága a Bibliában, és még egy idézetet kerestem ki a János evangéliumból, ez pedig ugye a vége fele található az evangéliumoknak. Jézus azt mondja Tamásnak, hittél, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát egy másik ilyen boldogságmondást állunk az evangéliumok végén, amely azokat nevezi boldognak, akik hisznek. Hát ennyi bibliai és tanítóhivatali megnyilatkozás után most szeretnék néhány dolgot a boldoggáhatási ügymenetről mondani, ez mindenkit szokott érdekelni. Különösen is abból a szempontból, hogy ebből mit használhatunk fel, most rám is kérdezték tőlem, hogy hát hogyan lehetne ebből egy doktori munkát írni mondjuk a boldoggáhatási aktákból, meg ilyesmit, és egy diák kérdeztem. Hát a boldoggáhatási ügynek a forrásai, és lehet, hogy nem egészen egzakt módon soroltam fel itt, de igazából vannak nyilvános források, amik bárki számára hozzáférhetők, például könyvek, az Orvos atyának volt az első életrajzi könyve, ezt vett át a Temesi atya, és egy kicsit tökéletesítette, illetve a Galambos plébános. Aztán készültek különböző riportok, publikációk, és voltak szóbeli közlések is, amik elhangoztak, ezek egy része le van írva, más része inkább visszaemlékezés volt. És hát volt a boldoggáhatási vizsgáton belül tanúkihallgatások és boldoggáhatási aktáknak különböző más részei, amelyek nem nyilvánosak, 50 évig nem hozzáférhetőek, különböző okokból titkosítva vannak. Most ezeken belül, az aktákon belül voltak olyan részek, amelyet különböző szakértők készítettek. Egyik volt a történészi szakvélemény, amit a Kálle professzor úr készített, de rengeteg más történészi anyag volt, amit úgy emlékszem, hogy kb. Az egész dokumentáció 4500 oldal volt, és erről Varga Tibor készített egy iratlistát, annak idején emlékszem, azt hiszem 130 oldal volt, úgymond a lista, hogy milyen irataink vannak. Ezen kívül voltak teológiai szakértői anyagok, ezzel kapcsolatban sajnos van egy olyan megjegyzés az egyik dokumentumból, hogy nem szabad nyilvánosságra hozni azt, aki írta őket, ebből kettő van, és ebből a teremben is van olyan teológus, aki ebből írt ilyet. Ezek a Bódi Magdinak a ki nem adott írásainak a teológiai vizsgálatát tartalmazzák, de ezek sajnos nem hozhatók nyilvánosságra. Aztán voltak tanúkihallgatások, ezeket már elvégezték jó részben az első szakaszban, egyrészt Mindszenty Veszprém püspök is végzett ilyeneket, aztán Bánás püspök is, és utána, amikor újra nyitottuk az ügyet, már férsek úr idejében, akkor újabb tanúkihallgatásokat végeztünk. Én itt dolgoztam ebben, mint delegátus bíró, ebben a részben főleg, illetve az egész iratanyagnak a komplex összeállításán és kezelésén, de elsősorban ezeknél a tanúkihallgatásoknál végeztem el a részletes munkát, és itt a következőre voltunk kíváncsiak, Isten szolgálójának, Isten szolgálója attól kezdve valaki, hogy elindul az egyházmegyei vizsgálat vagy eljárás. Azért hívják eljárásnak, mert ez egy peres eljárás az egyházon belül, és van benne egy, a jogi eljáráson belül egy védelem és egy vád, és végül is ezt az egész iratanyagot nem az érsek dönti el, hanem ő felterjeszti Rómába, és a Szent Atya, aki meghozza ebbe az úgymond perben a végső döntést, de a helyi egyházmegye folytatja le az eljárásnak a nagy részét, és ebben jelentős szerepe van mindig az adott érsekeknek. És itt az eljárásban kérdeztünk a boldoggáhatandó vagy a vizsgálandó személynek a személyiségére, erényeire, jelen esetben a vértanúságára, annak hírére és a vele kapcsolatos tisztelet megnyilvánulásokra. Voltak még helyszíni szemlék is, ezek elsősorban Litérhez, a sírhoz és a vértanúság helyéhez kapcsoló tisztelet nyilvánításoknak a vizsgálatai voltak. Ez szintén ott a delegátusnak volt a feladata. A boldoggáhatási vizsgálatoknak a tárgya, tehát még egyszer Isten szolgálatának élete, erényei és jelen esetben a vértanúsága. Most mondanék néhány kérdést, ezek nem kifejezetten pont a Bódi Magdi ügyből vannak így szó szerint véve, mert ezeket így nem ismertetjük, de általában van ennek szakirodalma, hogy milyen jellegű kérdéssor alapján vizsgáljuk meg azt, hogy valaki tényleg a vértanúság vagy az életszentség útján haladt-e. Először is a tanú, aki általában személy és fültanúja volt az eseményeknek, ismerte Isten szolgálatát, megkérdezzük a személyes adatait, ismereteinek forrását, illetve felhívjuk a figyelmét, hogy kizárólag a saját tapasztalataira támaszkodjon, és az olvasmányait, amiket olvasott róla, azokat most tegye félre. A másik, hogy nyilván felhívjuk a figyelmét, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és kizárólag olyan dolgokat mondjon, amiről meg van győződve lelkiismeretében, és tényleg így megtapasztalta. Aztán utána megkérdezzük a illető Isten szolgálójának a családi körülményeiről mit tud, egészen gyerekkorától az élete, hogy alakult, élete végéig, milyen volt a személyiségének a változása, a lelkiletének alakulása, de ezeket konkrét kérdésekkel, tehát az én időmben olyan 80 körüli kérdés volt, a bánás időszakban 100 körüli kérdés sor volt, tehát nagyon részletesen rákérdezünk dolgokra, és hogyha valami túl általános, akkor még plusz kérdéseket is fel lehet tenni. Most az erényekről kérdezünk ezt követően az életút után. Először a belénk öntött erényeket, hit, remény, szeretetet, aztán sarkalatos erényeket, okosság, igazságosság, lelki erősség, mértékletesség, az evangéliumi tanácsok megvalósulása, tisztaság, szegénység, engedelmesség, az alázatosság erényét külön ki szoktuk emelni, utána az erények gyakorlásának fokára kérdezünk, hogy ez normál fokon, vagy ennél magasabb, akár hősies fokon gyakorolta az illető. Érdeklünk természet fölötti ajándékokról, csodákról, ima meghallgatásokról, van-e tudomása a tanulnak. A vértanúság vizsgálatánál pedig halálának körülményeiről, temetésének körülményeiről, az életszentség vagy vértanúság híréről, az iránta megnyilvánuló tiszteletről és annak az időbeli változásairól kérdeztünk. Mindennek a vizsgálatnak a végét azt elmondhatom, mert ez a Szentek ügyeinek, dikasztériumának honlapán megtalálható, az pedig a következő, ezt most ők is írták, hogy a vértanúság ténye megfelelően bizonyított. Az ex parte persecutoris, vagyis az üldözőknek az oldaláról inódium fidei minősítés, tehát hogy a hit gyűlölete miatt ölték meg Bóri Magdit, és az ex parte szervédei Isten szolgának az oldaláról pedig jól bizonyított, hogy a tisztaságának, tehát az erkölcsének és a hitének a védelmében halt meg. Tehát összefoglalóan találjuk ebben a dekrétumban is, amit az idén májusban kiadott a dikasztérium, hogy Isten szolgálat Krisztusba és az egyházba vetett hite miatt ölték meg, és ezért tekinthetjük vértanúnak. Kicsit részletesebb kérdést, amit felszokás tenni ezen a kérdéssoron belül, ezeken a kategóriákon belül, amit elmondtam, ez kifejezetten a hitről, tehát láthatjátok, hogy mennyire részletesen próbálunk a hiten belül is rákérdezni, milyen volt az általános magatartása a katolikus hit vonatkozásában, valóban az Istenbe vetett hite jellemezte, indította mindennapi élet cselekedetei között, komolyan törökedette az életszentségre, vallásos magatartása mögött valóban mély hit húzódott meg, vagy esetleg feltűnés vágy, erre is rá szoktunk kérdezni, hogyan viszonyult embertársai bűneihez, hitéhez, segítette másokat a hitben, az imádsága milyen volt, hogy tisztelte Istent, az oltári szentséget, a szenteket, imádkozott együtt a tanú vele, milyennek látta az ima közben őt, ő mit tapasztalt az imádságok hatására, buzdított-e másokat is az imádságra. És konkrétan rá szoktunk kérdezni, hogy vannak-e hiányosságok a hitében, a hitének gyakorlásában Isten szolgálójának, amire a tanú felfigyelt, illetve, hogy valóban megvan-e róla győződ, vagy tényleg a hitéért áldozta az életét, vagy valamilyen más magyarázatot adna inkább a halálának. És van-e olyan értesülés, ami kifejezetten ellenkezik azzal, hogy ő vértanú volt, ezt is megkérdezzük. Hát nagyjából ezek a kategóriák van a kérdéseken belül, és akkor most mondanék néhány gondolatot arról, hogy mit szűrtem le én magam a Magdi hitéről. Ez mindenki hozzáférhet a különböző könyvekből, olvasmányokból, tehát ez most nem a boldogavatásnak, oktáinak az ismertetése lesz, hanem egy ilyen általános összefoglaló. Az egyik érdekesség, hogy Magdi személyében Isten olyan embert választott ki, aki csak kissé vallásos családból származott. Otthon imádkoztak, anyukája megtanította a gyerekeket imádkozni, de igazából véve inkább a katolikus iskolába, a Köveskálon, a hittanórákon találkozott komolyabban a hittel, és annyira megtetszett neki, hogy ő jelentkezett első áldozásra, és már a felkészítő alatt, amit egy káplán atya tartott, Dörnyeri Imre, aki szomszéd plébániáról, Szentbékáról járt át, annyira megtetszett neki a hittan, hogy ő mindig Jézusról beszélt otthon. És első áldozása után meg még inkább. Tehát igazából a szentségek és a hittan volt a legelső forrása Bódi Magdi hitének, és ugye a hitéből fakadó vértanúságának is, és hát ez azért is fontos, mert most egy hittudományi főiskolán vagyunk, és gondolkozunk el rajta, hogy vajon az én tanítványaimnak, mikor beszélek a hitről, vagy próbálok átadni valamit, akkor hát fel tudom-e őket ennyire lelkesíteni, és ilyen vonzó dolgokat tudok-e mondani, amit utána ők annyira komolyan vesznek, mint például ez a kislány, aki ott hallott igazából először komolyabban a hitről. Aztán, amikor első áldozó lett, utána ő annyira komolyan vette, ami ott elhangzott, hogy ugye nem az volt, hogy birmálásra jött legközelebb misére, hanem minden héten, vasárnap, ahogy tanulta, akkor minden héten ő eljárt misére, még akkor is, hogyha a szomszéd faluba el kellett menni, ezért akár gyalog. Ő ezt is megtette, és ennyire halál komolyan vette, amit tanult, ugye. Hát mi is adjunk jó példát ezzel a tanítványainknak, vagy azoknak, akiknek a hitről beszélünk. Aztán később nagylányként lelki olvasmányai voltak, mondok néhányat, ami bárki számára hozzáférhető, de ha olyan komolysággal vesszük, mint ő, akkor nagy lelki haszna van. Egyik Kempis Tamás Krisztus követése című munkája, Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve, aztán szentek életéből is sokat olvasott, illetve a Szentírásból. Tehát még mindig olyan forrásoknál tartunk, ami bármelyikünk számára hozzáférhető, bármelyikünk járhat ezen az úton. Nagylányként, kamasztányként, mikor elköltöztek Mámapusztára, akkor a Füszfőgyártelepi plébániára elkezdett járni Androsics atyához két hetente lelkivezetésre és gyónásra, ezt folytatta aztán Temesi atyával, és később, mikor 18 évesen a gyárba jelentkezik, akkor pedig napi áldozó lesz, mert ott van rá lehetősége, és rögtön meg is ragadja ezt a lehetőséget a Jézussal való kapcsolatban. Egy másik dolog, ami ő neki a hitét erősítette, a természetben való szemlélődés és Isten műveinek nagyságának a szemlélése. A Balaton-Kenesei magas partnál, ahol kiszokott menni kamaszlányként is elgondolkozni arról, hogy mik az élet nagy kérdései, és valóban neki minek kell lennie, hogy nagy lesz majd. És igazából úgy érezte, hogy az Isten szolgálat az, amire a legnagyobb indítatást érez, de a szerzetes rendben, ahol jelentkezett, az a Jézus szíve néptárnyainak társasága volt, oda nem vették föl családi okokból, és akkor megpróbált munkás lányként az életszentség útján járni, és ott a hitet védeni, terjeszteni, akár a munkahelyi környezetben is, illetve azokban a csoportokban, ahol tevékenykedett, a plébánián segített, hittan csoportot vitt, Szívgárda DL csoportja volt, Mária kongregáció belépett, és az oltáredletben is segített. Hát sokakat a vele korabeli lányok közül elvezetett a szentségek vételéhez, például az első pénteki nagy kilenceddel. Egy idézetet talán ide a végére, ez az élete utolsó napjáról való, amikor Magdus hittel mondja, hogy ne féljetek, a Jóisten velünk van, a testünket megölhetik, de a lelkünket nem, és rögtön meg is jegyzi ez az asszony, aki ott volt, hogy milyen erős az ön hite, Magda, hogy nem fél. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, ezt a hitet, hogy mi is Isten kegyelméből ezen az úton járhassunk, mint Magdi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Yeah.
Szakács Péter Révfülöpi plébánost, a Veszprémi Főegyházmegye Bódi Mária Magdolna tiszteletével kapcsolatos referensét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitás percek. Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitás igazgatója hív minket elcsendesedésre, lelki zarándok útra.
A zarándoklás az nem is olyan hétköznapi dolog. Mindannyian zarándokok vagyunk, így nevez bennünket a II. Vatikáni Zsinat. Az egyházról három képet tár elénk. Három része van az egyháznak az emberek szempontjából. Az első az a zarándok egyház, akik itt a földön élünk, és Isten felé haladunk. A második a szenvedő egyház, a földi élet küzdelmeit már befejezett, és a tisztító tűzben szenvedő része, akik üdvözölni fognak majd a tisztulásuk után, és a harmadik pedig a megdicsőült egyház, a cél, ahová mindannyian tartunk, ahol az Isten színe látására eljutott lelkek vannak, az üdvözültek, a szenteknek a közössége. Tehát megállapíthatjuk, hogy a zsinat azt mondja, hogy zarándokolni nem mást jelent, mint élni, járni ezt a földi utat. Sokat elgondolkoztam papként azon, hogy hát bennünket, a Jóisten papokat azért hívott meg az ő szolgálatába, hogy az Isten felé próbáljuk terelni az embereket, felhívni a figyelmet arra, hogy az Úristen nem az ellenségünk, és nem kell tőle félni, hanem segíteni akar, de mégis úgy tűnik, hogy sokan közömbösen foglalkoznak az Isten kérdésével, vagy épp ellentétes irányba szaladnak el, mint a rossz gyerek, akit hív oda a szülő, hogy megöleljen, és ő inkább elfut, mert félek tőled. És elgondolkodtam azon, hogy akik az Istent kikerülik és megkerülik a zarándok útjukon, egy alapvető dolgot nem tudnak, nincsenek vele tisztában. Nekünk mi az alapvető közünk az Istenhez? Ezt kell magunkba tudatosítani. Ezt az emberek megértenék, egyébként van, amikor értik. A bajban és a halálos ágyon. Én ezt tapasztalom. Más lenne az embereknek az élete. Mit is jelent az Istenhez való közünk? Amikor az embernek az élete megfogan, az édesanyjának a testében, a szüleinek az akaratából két emberi sejt a két testből egyesül, egy új élet pattan ki belőle, hiszen mind a kettő hozza magában azokat a genetikai kódokat, amiket az ő testük édesapámé és édesanyámé is összegyűjtött, és benne vannak a nagyszülők, dédszülők, ükszülőktől kapott genetikai adományok, és az a kettő összekeveredik, és egy megismételhetetlen élet lesz, mondja a biológia. Csak itt nem állnak meg, hanem mennek tovább. Én viszont megállok. Fölteszem a kérdést. Az ember testből és lélekből áll. A testünk, hogy honnét jött világos, szüleinktől kaptuk ajándékba. És a lelkünk? Azt nem tőlük kaptuk. Nem tudják velünk megosztani a szüleink a lelküket. Hát honnét van? Az Istentől jött. És egyesül a test és a lélek, és egy elválaszthatatlan egységben kezdi el járni az utat, amit földi életnek nevezünk, drága testvérek. És ez a földi élet, ezt tudjátok micsoda? Egy zarándokút. Időben és térben. Itt a földön élve, a földi keretek között az anyagvilágnak kiszolgáltatva járjuk az utunkat, ami nem lehet megállni. Miért? Mert ha te ki is akarod kapcsolni az életedből az időt, az óra akkor is megy tovább. Mindannyiunknak az élete jelképesen olyan, mint egy homokóra, aminek az alsó kelyhébe tudjuk számolni a lepergett éveket. Az elején még nagyon fontos. Amikor egy kisbaba megszületik, akkor azt is számoljuk, hogy hány hetes, hány hónapos, hány éves nagy ünnepet tartunk, aztán látjuk, hogy ennek az időnek a múlása, ez egyre keményebb, és már utána az ember közömbössé kezd válni bizonyos szempontból. Ugye a hölgyek egy része nem is szereti, ha tudják, hogy hány esztendő van már lenn az alsó kehelyben, vagy pedig nem sok gyertyát teszünk, hanem ilyen számos gyertyát. Múlkor olvastam egy ilyen humoros megjegyzést, hogy írta valaki a barátjának, hogy te már annyi olyan idős vagy, hogy többe kerülne a tortán a gyertya, mint maga a torta. És ez nem baj. De hogy fönt mennyi van, hála Istennek nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy egyszer le fog peregni egy utolsó homokszem. És ez nem tragédia. Mert megyünk tovább. Tehát ebben a szakaszban, amikor mi most élünk itt a Földön, zarándoklunk az Isten felé. Ezt kétféle módon lehet megtenni. Tudatosan, nagy lépésekkel az Isten felé haladni, vagy pedig közömbösen, hátat fordítva neki, az Istennel szembefordulva, hátrafelé lépegetve, de akkor is az Isten felé haladunk. És tudjátok, erre mindenki rá szokott jönni, pláne az élet végén. És sokan sajnálják, hogy miért mentem én háttal az Istennek, mennyi gödörbe beleestem, mennyi mindentől megmenthettem volna magam, mennyire boldogabb lett volna az életem, ha felismerem, hogy az Isten mit akar az életünkbe. Szeretni és vezetni akar. Ha az Istent kellene legpraktikusabban, leglényegre törőbben ábrázolni, akkor azt mondanám, hogy ő olyan, mint egy égből lenyújtott kéz. Állandóan segíteni akar rajtunk. És amikor az utolsó homok szem is lepereg az életünk homokóráján, akkor mi történik? A testünk feladja a zarándokutat. A halál, ez valamilyen csoda. Ahogyan az élet kezdetét sem értjük, pontosan a halált sem. Persze vannak olyan halálok, aminek tudjuk az okát, egy baleset, ami tragikus, traumás történés. Ha lezuhanok valahonnét, akkor tudjuk, hogy hát ő meg fog halni, de hogy miért, aki ágyban és párnák közt, hogy szoktuk mondani, szépen csendben elalszik. Miért akkor? És miért így? Nem tudjuk. De egyet tudunk, hogy a sejtjeink feladják. Milliárdnyi sejtből áll az embernek a teste, és ezek megszűnnek létezni, és elkezdenek szépen bomlani. Ezért temetjük el a testet. Mert az a test, amit megismertem férként, édesapaként, édesanyaként, testvérként, gyermekként, amihez olyan sok emlékem kötődik, az egy idő múlva nagyon csúnya lesz. És ebben a pillanatban a lelkem pedig elkezd fölmenni az Istenhez. Bezáródott egy kapu, és nyílt egy másik. Ezt az utat járja be az ember. Az Istentől jövünk, feléje zarándoklunk, és hozzá megyünk vissza. Az emberiség itt a Földön élve kb. 98%-a Isten hívő. Lehet, hogy másképpen szólítja, más módon tiszteli, de egy dologba biztos, hogy van folytatás. Mi keresztények is ezt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mi Istentől jövünk, feléje haladunk, és hozzátérünk vissza. Sokan megkérdezik azt az emberek közül, hogy igazából mit akar tőlünk az Isten, akiben nincs jó kép az Istenről, nem ismeri őt igazán. Azok azt hiszik, hogy bántani akar, parancsolgatni, el akar tőlünk venni ezt-azt, mint amikor a gyerekektől elveszik a játékot. Az Isten igazából mit akar? Egy fiatal pár volt nálam nagyon régen jegyes oktatáson is, elmondták, hogy hát tessék nézni, atya, mi őszintén vagyunk önnel, nagymama megmondta, ha meg lesz a templomi esküvő, akkor adja az 1 milliót. Bármit kér, megcsináljuk. És megkérdeztem tőlük, hogy tudjátok, hogy mit akar tőletek az Isten. Azt mondták, hogy nem. Hát mondom, nézzétek, ha őszinte vagyok, akkor semmit. Jaj, de jó, nem kell semmit csinálni, és az 1 millió is megvan. Hát persze aztán a jegyes oktatás végére másként lettek ők is a világot. Az Úristen hagyja, hogy kiki élje az életét úgy, ahogy akarja, felkínálja a segítségét, mint az égből lenyújtott kéz, de a mi kapcsolatunk az Istennel hullámzik. Van, hogy nagyon jól érezzük magunkat vele, és nagyon jó együtt járni az utunkat. Aztán máskor nem tudni, hogy miért, figyelmetlenek vagyunk, nem figyelünk az Istenre, és eleltévedünk tőle, aztán hol meg elfutunk előle egy időre, és nem akarjuk vele járni az utunkat, jön utánunk, és még a fejünket is elfordítjuk, és azt mondjuk, hogy nem ismerlek, hagyja békén. Aztán majd persze visszajövünk. Ezt a kapcsolatot kell tisztázni az embernek, az Istennel. A mai rockzenészeket én ilyen fogadatlan prófétáknak szoktam nevezni, mert ha figyeljük a zeneszámoknak a szövegét, sokszor olyan dolgot mondanak el, mint az ószövetségi próféták figyelmeztetnek bennünket. D. Nagy Lajos, aki a Bikini zenekarnak a vezetője, az általa írt számban, aminek az a cím, hogy Mennyország felé, ezt írja erről a témáról, rólunk emberekről. Hagyj úgy csak fényt ebben a sötét világban, hagyj öntsek pár csepp mézet a keserű pohárba, szeretetéség hozott ebbe a csapdába. Ez nem lehet az én életem, a magány nem lehet a végzetem. Talán csak ebbe az álomba létezem. Segíts hát, hogy felébredjek. Eltévedtem a Mennyország felé félúton, az utat sajnos visszafelé már jól tudom. Eltévedtem a Mennyország felé félúton, az utat sajnos csak visszafelé, a sötétség felé, a hazugság felé tudom. Én se tudnám milyen szépen elmondani. Ő egy rockzenész, aki talán a saját példájából, de látva az embereknek az életét leírja, hogy eltévedünk mi emberek a Mennyország felé félúton. Igen, ma könnyen el lehet tévedni. Szerintem ma, annak ellenére, hogy a technika vívmányai szolgálják az emberiség életét, sokkal nehezebb élnünk, mint akár 100 esztendővel ezelőtt. Vastagabb a pénztárcánk, van autónk, kényelmes lakásunk, sok minden, de olyan kihívásokkal találkozunk, amelyekre nehéz választ adni. Manapság is, napjainkban is. Sajnálom a fiatalokat és a mai gyerekeket. Milyen világot fogunk nekik átadni? Egy bizonytalanságtól, tévtanításoktól hemzsegő világot, ahol a tévtanítás arról szól, hogy mi a boldogság útja. Az ember, amikor zarándokol, és elérkezik egy útkereszteződéshez, akkor megáll. És a Mária utasok nézik, hogy hol van felfestve a Mária útnak a jelzése, és arra fogok menni, mert az engem arra vezet. Viszont az életben nagyon sokszor jelképes útjelző táblák vannak, ahol állok és előttem 4-5-6 ösvény, és mindegyikre mutat egy tábla, és az van ráírva, hogy ez az út a boldogságra vezet, és alá van írva, hogy drog, pénz, alkohol, bujaság, és az egyikre alá van írva, hogy ez Jézusnak az útja. Próbálkoznak az emberek, elindulnak rajta, aztán visszafordulnak, mert csalódnak. Viszont Jézus útjában nem lehet csalódni. Ha Jézus útjában csalódnának az emberek, 2000 év alatt már régen elfelejtettük volna a názareti Jézusnak az útját. Az előttünk élő emberek adják át nekünk a hitet, és ők számunkra a garancia. És tudjátok, nem is olyan egyszerű keresni Jézusnak az útját. Nikodémus az, a tanító, aki elmegy Jézushoz ének idején, azért ne tudják meg, hogy ő nála járt, és érdeklődik a tanításáról. Amit Jézus és Nikodémus mond egymásnak, az a Szentírásnak, Jézus tanításának a szummája. Újjá kell születni, és úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte oda. Hogy mindez, aki benne hisz, el ne veszel, hanem örökké éljen. És Nikodémus rákérdez, hogy hogyan lehet itt újjá születni, hát én már öreg vagyok. Hogy bújhatok vissza anyám méhébe? És ő beszél a lélekről. Ma ezt akkor érti meg a világ, hogyha rádöbben arra, hogy nem csak testünk van, ma a testkultúrát éljük. Etetjük, kényeztetjük, szórakoztatjuk, pihentetjük, ruháztatjuk, mindent csinálunk vele. És a lélek? Azt mondják, hogy amit nem etetünk, nem táplálunk, az elpusztul. Voltak már a 20. században olyan történelmi események, amikor azt mondjuk, hogy lelketlenné vált a világ. Amikor odálltak az emberek elé, valaki, egy ilyen kisbajúszos szobafestő, és azt mondta, hogy a zsidókat és a cigányokat el kell gázosítani. Egyedül nem tudta volna megtenni. Ő felépített a testkultúráját, és a lélek elfogyott, lelketlenné vált a világ. Drága testvérek, ezért kell olykor nekünk kivonulni a világból. Nikodémus volt az első zarándok. Elment Jézushoz. Aztán őt követték az egyház megszületés után az első remeték, Remete Szent Pál, Remete Szent Antal, vagy Nóziai Szent Benedek, akik kimenekültek szó szerint a világból, hogy megtalálják Jézusnak az útját. El kellett vonulni valahová, hogy valamit megtaláljanak. Ezt jelenti számotokra is a zarándok út. Az ember összeszedi a hátizsákjába a kezes holmiát és elindul. Nem természetet járni, bár Isten a természetben ránk mosolyog. Nem kalandokat keresni, bár Isten szép történeteket varázsol a zarándok útjába. Nem gyűjtögetni megy, hanem inkább ott szeretne hagyni valamit az úton, amit eddig csak bajt jelentett számára és teher volt az életébe. Nem bolyongani megy, hanem keresni. Keresni, hogy mi is az Isten szándéka vele, és megtalálni azt az Istent, aki annyi mindent eltakart tőle, és ő maga is rossz helyen kereste, mert ő maga is eltakarta az Istent, vagy mások eltakarták előle. Sokszor megkísért bennünket a gondolat, hogy milyen könnyű volt Mária élete, de hogy volt az? Nézd meg! Isten nagy terhet rakott rá, de nem vette ki a világból. És tudjátok, hogy mit üzen nekünk? Az élet nehéz helyzeteiben nem szabad engedni, hogy elvesszen az örömünk és a boldogságunk az életbe. Ez az első, amit tanulhatunk Máriától. Azt üzeni nekünk, hogy forduljon az életed kereke bármerre, te legyél boldog családapa vagy családanya, boldog buszsofőr, mérnök vagy orvos, vagy éppen pap. Nikodémus és Jézus beszélgetésével indult az elmélkedésünk, ezzel fejezzük be. Sokan ábrázolták már ezt a jelenetet. Találkoztam a Szepesi Egyházmegye segédpüspökével, Jan Kubos püspök atyával. Ő adott egy szentképet, ami a püspöké szenteléséről szól is, ez a jelenet van rajta, és felhívta a figyelmem arra, hogy nézd meg, ül Jézus és Nikodémus, és ott van két gyertya. Jézus gyertyája ég, a Nikodémusé nem. Mert a festő ezzel fejezi ki, hogy Nikodémusnak még nem erős a hite. Még nem gyulladt meg benne a fény. Mert Jézus magyarázza neki, hogy hogyan kell újjászületni. Aztán később meggyulladt, mert amikor Jézust el kell temetni, ott van Nikodémus, és akkor már az nem éjszaka történik, hanem fényes nappal kiáll, hogy temessük el a mestert, akit igazságtalanul megöltetek. Kívánom, drága testvérek, hogy mindenkinek gyulladjon ki a híd gyertyája, találjon az Istenre a templomban imádkozva, vagy a Mária úton zarándokolva. Vörös Sándor így biztat, egyetlen ismeret van a földön, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Értjük? Bennünk van a létra, ami Istenhez vezet. Amen.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri Főegyház megyei Karitász igazgatóját hallották.
A szíved nem figyel, mennyi el.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója,